Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 170. adása. Igen, visszatértem. Tünk. Mert hogy vendégek is vannak és lesznek. Ma például kettő. Az egyikük Mesterházi Dávid, őt még nagyon sok éve ismertem meg, amikor az Index Tech tudomány rovatának volt a vezetője, a másikuk pedig Molnár Orsolya Rita, az Ökológiai Kutatóközpont kutatója, aki egyébként itt a podcastben is volt már vendég. Ha emlékeztek, egyszer a FameLab döntőn szivatott evolúcióbiológiai kvízkérdésekkel, akkor a jó válaszokért szárított tüdőt kaptam, ami kutya jutifalatként volt nála, de mindegy, nekem is jó volt. Egyszer pedig egész hosszan beszélgettünk a mindenféle paraziták és kórokozók evolúció stratégiáiról, na meg arról, hogyha lenne egy zombi vírus, az vajon hogyan terjedne? Hát nem kizárt, hogy nem úton. Na de most nem egy ilyen fiktív vírusról beszélgettünk, hanem egy nagyon is valóságosról. Talán úgy is sokan ismeritek, hogy 2019 NCOV, bár inkább a Wuhan vírus, vagy még elterjedtebb hivatkozási nevén simán csak koronavírusként emlegetitek, mert hogy tuti, hogy emlegetitek. A témát egyszerűen nem lehet nem észrevenni, és ahogy ez lenni szokott, különböző források különböző mélységben foglalkoznak vele, de az sem mindegy, hogy honnan származnak az információink. Dávid például azzal keresett meg pár napja, hogy még a járványnál is gyorsabban terjed egy videó, amiben egy könnyen emészthető, pofon egyszerű, de alapvetően fals magyarázatot hirdet a készítője. Hogy melyik ez a videó? Hát az a helyzet, hogy vaciláltam, hogy megosszam-e és hozzájáruljak-e ezzel is a további terjedéshez, de inkább úgy döntöttem, hogy a hivatalos szertár platformokon ezt nem teszem meg. Aki Twitteren követi a személyes profilomat, RBLC81 néven vagyok ott, már úgy is belefuthatott. Egyébként meg a következő beszélgetésből ki fog derülni, hogy miről van szó, tehát nem maradtatok le lényegében semmiről. Volt egy másik szerkesztői dilemmám is, méghozzá az, hogy holnap a Magyar Tudományos Akadémián az ELTE TTK tanára Müller Viktor tart majd egy előadást koronavírus, járvány és kommunikációs kihívás címmel. Gondolkodtam, hogy várjam-e meg és szerkesszem-e bele a beszélgetésünkbe, de utólag úgy döntöttem, hogy ez önmagában is megállja a helyét. Az előadásra ettől függetlenül elmegyek, de meglátom, hogy abból legyen-e egy különadás, update, összefoglaló vagy bármi hasonló. Egyébként a beszélgetés óta láttam, hogy az MTA honlapján van egy szuper jó összefoglaló a kialakult járványügyi helyzetről, amit Jakab Ferenc a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának tanára jegyez. A linket berakom a podcast leírásába, úgyhogy olvassátok el. Ezt az adást koprodukcióban készítettük Mesterházi Dáviddal. Helyenként lesznek benne vágások, megakadások, ami vagy a háttérhatalom cenzúrája miatt került be, vagy mert egy menetben videóváltozat is készült, ami majd Dávid Apa Vlog nevű YouTube csatornáján lesz látható pénteken. Hát azokat a részeket, ahol a kamerát állítgattuk, azt kivágtam a podcastből. Legalábbis ez a másik magyarázat, szóval döntsétek el, hogy melyik változat a reálisabb. Az adás helyszínét és a vendégek kávéját a Görbe-Bögre kávézó biztosította. Ha egy jó teára, kávéra vagy sütire vágytok, közben pedig ördöglakatokkal vagy logikai játékokkal is játszanátok, akkor szerintem mostanra már tudjátok, hogy a Görbe-Bögre kávézót Budapesten a Rök Szilárd utca 3 szám alatt találjátok. És mielőtt nekivágunk a saját kis koronavírusos konteunknak, jöjjön egy fontos felhívás. A Szertár podcastekben és a videókban többször is előkerült, hogy milyen hatása van annak, ha egy tartósan beteg gyerek kizökkenhet a kórházi környezetből. Ha lemaradtatok volna eddig ezekről a tartalmakról, akkor most spoilerezek nektek, a hatás kedvező. A részletekért persze érdemes megnézni, meghallgatni, hogy milyen volt, amikor a bohóz doktorokat kísértem vizitre, kipróbáltam, milyen VR játékokkal kutatják a lábadozás hatékonyságát a SOTÉN, vagy amikor arról beszélgettünk, hogy mit nyújthat egy kórház suli, és milyen a bátor táborban önkéntesnek lenni. Ez a felhívás ez utóbbiról szól. A bátortábor életeket változtat. Súlyosan vagy krónikusan beteg gyerekeknek és családjuknak nyújtanak sorsfordító élményeket, erőt, eszközöket az élethez, a gyógyuláshoz. Különleges élményekkel mozdítják ki a gyerekeket a komfortzónájukból, hogy félelmeik legyőzésével felismerjék, képesek szembeszállni nem csak a kalandok során rájuk váró feladatokkal, de a betegségükkel is. Legalábbis ez áll a bátortábor.hu honlapon. Én viszont több embert is ismerek személyesen, akik éveken keresztül dolgoztak ott önkéntesként, vagy ahogy ők hívják magukat, cimboraként. És amikor pár éve egy foglalkozást vittem a táborba, élőben is láttam megvalósulni azt, amit a Bátor tábor a küldetésében megfogalmazott. Ezt a missziót viszont önkéntesek nélkül nem tudnák teljesíteni. Éppen ezért minden évben toborzást tartanak, hogy a különböző feladatokra megtalálják a legmegfelelőbb embereket. Az idén február 9-éig jelentkezhettek a bátortábor.hu oldalon. A pontos linket természetesen megtaláljátok a podcast leírásában. Ha más nem, csak nézzetek szét, milyen lehetőségek vannak. Lehet, hogyha ti épp nem, egy ismerősötök megtalálhatja a neki tetsző feladatot. Szóval hajrá, leendő cimborák! És most kezdjük a mai fő témánkat. Azért gyűltünk itt ma össze, gyűltünk, mert hogy úristen, kitört a koronavírus járvány. Először gondolkodtam azon, hogy foglalkozunk a témával, vagy ne, várjuk-e meg azt, amikor már mindent tudunk, és akkor tényekre lehet tökéletesen támaszkodni. Viszont, igen, erre hajlottam volna, viszont Dávid átküldött nekem egy videót, ami először csak őt húzta fel, majd engem, majd pedig Orsinak is átküldtük, úgyhogy közös örjöngésben törtünk ki. Keverem ezeket az R meg L betűket.
Én annyira ideges lettem attól a videótól, hogy utána, és ezt csak utólag raktam össze, nagyon csúnyán beszéltem egy GLS futárral, aki hülye kérdéseket tett fel a telefonba, és nagyon csúnyán elküldtem, és utólag raktam össze, hogy nem rá voltam ideges, hanem emiatt a videó miatt voltam ideges, úgyhogy nagyon szégyeltem magam, ezúton is elnézést a GLS-től, de hogy tényleg az történt, én sem akartam ezzel feltétlenül foglalkozni, sőt, eszembe se jutott, de miután megmutatták nekem ezt a videót, és láttam, hogy a videónak egyébként közel 400-es a nézettsége, vagy most körülbelül ott tart, és főleg az, hogy 1000 szám vannak alatt a hálálkodó kommentek, és hogy végre valaki kimerte mondani
az igazságot. Most már van olyan komment is, amit én raktam oda.
Van egy-kettő, tehát mondjuk, szerintem kb. A 99% hálálkodik, 1% próbálja így józan észre felhívni a figyelmet, de hogy az egészen rémisztő, hogy ez milyen, mennyire népszerű, és hogy milyen visszhangra talált. Lehet, hogy a hülyézők kevésbé kommentálnak, nem tudom, de szóval nagyon ijesztő, amit ott láttunk, és akkor találtam ki, hogy megkérdezem a Lacit, meg mindenféle közelemben lévő embert, aki illetékes, és ők javasoltak téged.
Hát köszönöm szépen a javaslatot. Én is megnéztem a videót, amit azért most nem fogok nektek megköszönni, de azért megnéztem. Én most nem mondom, hogy felhúztam magam rajta, végignéztem, tehát ez azért becsületemre legyen mondva. Nekem így, ezt tényleg úgy tudnám megfogalmazni, hogy azért a Lacival már leveleztem párszor, és te tudod, hogy mindig ott van az e-mailemben, így szeretem azt az idézetet, hogy little knowledge is dangerous. És ez szerintem egy tökéletes példája, tehát hogy azt nem lehet mondani, hogy az illető rosszat akar bárkinek, de hogy ez a tipikus téves információkból kialakuló spekulációból kialakuló paranoia, és ugye az tény, azt azért is az előbb néztem Lacira, hogy talán akkor hívja össze, mikor már mindent tudunk a vírusról. Ezt nagyon várom, nem tudom, hogy valaha eljön-e,
de éreztem, hogy nem kéne eljönni.
És ugye az, hogy nem tudunk róla nagyon sok mindent, ez mindenkiben kérdéseket vet föl szakemberekben, és nem ezzel foglalkozó szakemberekben, és igazából bárkiben egyaránt.
És ugye akkor helyesbíthetek, tehát azt az időpontot akartam megvárni, amikor sokkal átfogóbb ismereteink vannak az adott vírusról, a terjedés módjáról, a lappangási időszakról, az átadás módjáról, stb., hogy akkor azzal együtt kiegészítve lehessen.
Meg lehet várni szerintem, jó, ez tényleg ez az én sajátos szakmai szemletem, meg lehet várni, csak minek? Mert hogy ugye ez azt feltételezi, hogy ugyanaz marad, ami a koronavírus is, ugye hát ez a koronavírus is szemlélteti, hogy ez nem sokáig maradnak ugyanazok. Rengeteg ugye példát tudok erre hozni az elmúlt években, amikor
nagyon csak utólag könnyű okosnak lenni,
hát
és ezt akartam megvárni.
Az biztos,
akkor.
Tehát hogy az tény, hogy ott a kreditet azt el lehet lopni. Úgyhogy, hát és azt akartam igazából csak mondani erre a videóra, hogy az, hogy mindenki tudni szeretne róla valamit, az ugye nagyon gazdag táptalaja az ilyen spekulációknak, amikor valaki tudni vél valamit, vagy nagyon határozottan állítja, hogy ő tud valamit,
viszont
és akkor
annyira misztikusak vagyunk most egy videóval kapcsolatban, amit nagyon sokan láttak, de valószínűleg sokan nem, vagy még többen szerencsére nem, hogy egy picit megvilágítjuk, hogy
egyre többen látják.
Miről van szó?
Igen, én szívesen elmondom. A ez majd a videómból valószínűleg kimarad, mert ott a felkonfban elmondtam, tehát van egy ember, aki egyébként orvos, vagy legalábbis orvosi végzettségű.
Rögtön megalapozza az autoritását.
Rögtön, hogy... Így van, így van. Ázsiában él, sőt azt is elmondja, hogy nem ül föl mindenféle pletykáknak, meg nem tudom én, félinformációknak. És valami egészen meredek eszmefuttatás, mert ugye onnan indulunk, és ezért néhány pontot szeretnék, bár sok ilyen vicces pont van benne, de néhány pontot azért komolyan szeretnék ebből megbeszélni. Az egyik az ugye, hogy Wuhanban van egy nagyon komoly laboratórium, ahol ugye a fenet, ugye mit csinálnak, de ez egy szerintem sokakat érdeklő kérdés, hogy milyen ez a labor, hány ilyen van a világon, mik történnek ott. Igen, tehát csak ilyen filmekből tudja, vagy abból vannak ilyen nyilván össze-vissza információi. Tehát, hogy ja, és ez a labor nagyon közel van ahhoz a piachoz, ahol megtalálták a vírust, és utána jön, igazából meg van nevezve, tehát a lényeg az, hogy nem véletlenül történik, ami történt, vagy történt, ami történt, és hanem itt sötét állományokodás zajlik, és az egész mögött Bill Gates van. Bill Gates is az alapítványa, ami egyébként szint, tehát ugye minden konteó általában úgy épül fel, hogy valós információk vannak, hülyeségekkel fűszerezve, meg ilyen logikai bakikkal összefoltozva. Tehát, hogy ott a Bill Gates és Melinda Gates alapítvány, ami tényleg létezik, tényleg egy csomó vakcinakutatást finanszíroz a világban, és hogy itt egy ilyen logikai bakugrással az következik, hogy valójában ők csinálták az egészet, mert ők már korábban tudták, volt egy vírus szimuláció, illetve járvány szimuláció pár hónappal előtte, ebből is ez következik. Aztán teljesen elszáll a videó, mert a legvégén ugye a Netflix is bekerül a képbe, hogy annak is a Netflixen most jelent meg a Pandémia című sorozat, tehát itt már tényleg nem értem az összefüggést, de hát akkor biztos ők is benne vannak a buliban, hiszen mi más magyarázná azt, hogy csináltak egy ilyen sorozatot, és vége. Tehát, hogy igazából erről szól ez a videó, és mondom, 400 nézettség és rengeteg komment és hálálkodás.
Igen, én azért még kiemelném benne az integető macskát.
Ja, bocsánat, egy dolgot nem mondtam el, nagyon fontos, elnézést,
igen, de hogy
a szerző, vagy a YouTube videó készítője, ugye sokszor hivatkozik, és ez megint egy gyakori dolog, megbízható forrásokra, tehát létező újságok, meg magazinok cikkeire, viszont, amit nem mond be, de látszik a képen, nem tudom, mennyire vettétek észre, hogy a cikk, amit mutat, a böngésző cím sorában az Infowars.com szerepel. Most az Infowars, az konkrétan az internet legismertebb hülyeséggyára, ugye millió cikk szól róla, meg nem, tehát hogy az egy teljesen közismert ilyen álhír, meg konteógyár, tehát hogy azért ez sok mindent megmagyaráz abból.
Igen, nem saját kútfőből született nyilván neki ez az elmélet, meg ennek a nyomát azért külföldi oldalakon fel lehet látni. Ami viszont érdekes, és valamennyire megalapozhatja az embereknek vagy a gyanúját, vagy éppen a gyanúját tudja eltusolni, nem tudom, hogy melyik a leghelyesebb itt ebben az esetben. Amikor egyrészt hivatkozik arra, hogy ő orvos, és orvosként mondja el ezt az egészet, nem tudom, elképzelhető, de Twitterre, amikor kiraktam, azért jöttek ilyen kommentek, hogy igen, ő is találkozott már olyannal, aki arra hivatkozott, hogy egy orvos mondott valamit, és akkor onnantól kezdve az szentírás lényegében. A másik viszont az, hogy elmondja, hogy a tudományos információit nem bulvárlapokra alapozza, majd elővesz egy bulvárlapot, igen. És abból fejti ki az egészet.
Igen, igen, ez nekem is feltűnt. Tehát, hogy én abszolút nem, ugye én nem ismerem őt, tehát, hogy én nem akarom kétségbe vonni az ő végzettségét, biztos, hogy van, hogyha azt állítja. Nekem, ami rettenetesen szemet szúrt az egész videóban, az az, hogy ugye ő megemlíti, hogy ebben a wuhani laborban nagyon veszélyes kórokozókkal dolgoznak, például ebolával, SARS vírussal, és hogy emellett többek között mit ad az ég koronavírussal is. Na most olyan, hogy koronavírus nincs, ez egy vírus család. Tehát ez olyan, mintha azt mondanám, hogy pók. Most ez a sarokban reszkető álkaszás póktól a fekete özvegyen át a tenyérnyi madárpókig minden pók. Tehát, hogy olyan, hogy a koronavírus nincsen. Ugye ez a mostani wuhani kitörést okozó variáns, ez az úgynevezett 2019 NOCOV variánsa, és ez a egyike az azt hiszem 28 koronavírus fajnak, akik közül vannak olyanok, akik...
Fú, szerintem mondjuk... ne folyozzunk, mert most akik vírus taxonómiával foglalkoznak, azok most hőbörögnek otthon. Jó, bocsánat, nem fa,
igen, otthon. Tehát hogy akkor azt mondom, hogy variánsnak, de hogy igen, tehát hogy a koronavírusoknak azt mondom akkor, hogy a családja, tehát hogy azokba beletartozik az enyhen áthától a mondjuk itt a wuhani 2019-es variánsig, többek között a SARS vírus is.
Vagy és például hogy, a MERS, tehát,
vagy
hogy,
a MERS, vagy a,
amire igen. Ugye voltak korábbi tapasztalataink, hogy azok tudtak elég durvák lenni, úgyhogy lehet, hogy nem véletlenül foglalkoznak ezzel a víruscsoporttal.
Na ez igen, ez az egyik. Tehát, hogy ő következetesen külön kezeli a koronavírust és a SARS-t. Tehát, hogy a SARS az egy ugyanolyan tagja a koronavírus családnak, mint a wuhani koronavírus, vagy a MERS, vagy a NATHA, vagy a ki tudja még mi. És akkor a másik az, amikor a végén azt hiszem, hogy azt fejtegetjük, hogy a állati kórokozók történelmében még nem volt olyan, hogy azok...
Nagyon ritka.
Nagyon ritka, hogy a állatról hogy átfertőző olyan. Kórokozók azok emberről emberre terjednek, és akkor így nem tudom, tehát hogy jó, lehet, hogy én annyira nem vagyok ebben művelt, de hogy én így ültem az ágyon, és én csak így tizet tudtam felsorolni az elmúlt médiából, tehát hogy azért ez így nem igaz. Tehát, hogy a...
Hát mondjuk már példákat, tehát ott volt a HIV, nem? Tehát az is egy ilyen
hát,
volt.
De annál sokkal egyszerűbb példa szerintem.
A kedvenced a Zika.
A Zika, az Ebola, a madárinfluenza, a sertésinfluenza, a SARS, ha már itt tartunk. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amik ugyanazokon az emlős fajokon találtuk meg őket, és aztán átfertőztek emberre, és aztán embert emberről fertőznek. Most az, hogy mennyire könnyen, vagy mondjuk az inkubációs idő alatt is fertőznek, abban persze már van variancia, de hogy ez így egyszerűen nem igaz, hogy állatról érkező kórokozók, és ennek, mint hogy állatról érkező kórokozónak nagyon értelme sincsen, mert milyen kórokozó az, ami csak emberen van? Tehát, hogy akkor addig hol van, amíg nincs egy járvány? Tehát, hogy minden kórokozó és minden patogén úgy működik, hogy különböző fajokat fertőz, és akkor két kitörés között, amit ugye mi kitörésnek apostrofálunk, mert mondjuk vagy embereket érint, vagy gazdaságilag fontos fajokat érint, azok a kórokozók nem felszívódnak a semmibe, hanem éppenséggel egy olyan fajban találhatóak, amit mondjuk rezervoárnak hívunk, ami minket nem érdekel, mert most az, hogy nem tudom én, 15 varacskos disznó elpusztul a szavannán, az sokakat nem visel meg. Az, hogy utána behordozzuk a szafari parkokon keresztül a sertésinfluenzát, azt már észrevesszük, de hogy, vagy bocsánat, a sertéspest is, de hogy a sertéspest is kórokozója az nem a semmiből lesz, és a semmibe megy tovább, hanem az addig is van valahol, tehát hogy igazából nem érdemes elkülöníteni a állatot és embert fertőző, és csak embert fertőző kórokozókat. Az egy dolog, hogy vannak olyanok, amiktől az állat is tüsszög, és van egy olyan, amitől az állat nem tüsszög, csak az ember tüsszög, most ezt így nagyon lebutítva, de hogy minden kórokozónak több gazdája van, nincs olyan, akinek csak az ember.
Így van, és ez nagyon jó, hogy mondod ezt a rezervoár fajtát, hogy nem véletlenül fektettek akkora energiát mondjuk a denevérvírusoknak a kutatásába. Jó ideje. Voltak is kritikák, emlékszem, most nem tudtam utána nézni, de emlékszem ilyen hozzászólásokra valahol, amikor volt erről valami cikk, hogy minek kell a denevérek vírusait kutatni, hogy vannak ennél fontosabb dolgok is. Na most ilyenkor azért kiderül az, amikor potenciálisan mondjuk denevérről átkerülhet emberre, vagy denevérről egy köztes gazdán keresztül átkerül emberre. Tehát itt azért ez elég jelentős lehet, hogy mondjuk megnézzük-e, hogy viselkedik egy vírus akkor, amikor éppen nem az emberben vagy haszonállatban van.
Bocsánat, akkor ez azt is jelenti, hogy akkor ezzel így a tudománya nagyon nem foglalkozik, tehát hogy ez sűrűn előfordul, sőt ugye a TEDx-es előadásodban volt, hogy gyakorlatilag egyre sűrűbben fordul elő, és hogy ez nem egy olyan dolog, ami kutatandó, vagy amivel foglalkozni kellene, hanem foglalkozzunk a terjedésével, meg a megállításával, de ez egy teljesen normális dolog, és egyre többször lesz ilyen, hogy ilyen járványok megjelennek.
Ez egy teljesen normális dolog, tehát hogy evolúciós és ökológiai szempontból ez egy abszolút normális dolog. Mondjuk azt mondom, hogy így néhányaknak, de hogy ezzel nagyon is foglalkozni kell. Tehát, hogy mi valahogy tényleg azt próbáljuk elérni, ugye nagyon sokszor van az, hogy azt gondolják, hogy nem tudom, mondjuk orvosoknak a szerepében szeretnénk tetszelegni. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy megtörténik egy kitörés, és megvannak az első betegek, mi olyan sokat nem tudunk tenni, mert mi nyilvánvalóan nem vagyunk orvosok, nem tudjuk őket kezelni, a vakcinafejlesztés az ugye a virológusok és egyebeknek a dolga. Mi abban tudunk segíteni, hogy ennek a terjedési mintázatoknak a megjósolásában, vagy az előre prediktálásában milyen tényezők játszanak szerepet. Tehát, hogy mi mindig azt szoktuk mondani így a kollégákkal, hogy a nekünk akkor kell a nyomába szegődni egy kórokozónak, amikor a járvány véget ér. Mert onnantól kezdve az a kórokozó valahova eltűnik a szemünk elől, addig, amíg x éven belül újra felbukkan. Tehát ugye a Lacinak az ikával szoktam példálózni, de hogy bármivel példálózhatnék, tehát lehetne a SARS, a MERS, a korona, az ebola, a influenza, bármi. Tehát, hogy az ikánál is ugye úgy működtek a dolgok, hogy 2015-ig senki nem tudta, hogy létezik ez a vírus, így néhány elvetemült emberen kívül. Holott 2007-ben, 8-ban, 13-ban, különböző területeken, Afrikában, Ázsiában mindenhol volt kitörés, de ugye mindegyik után az volt, mint a brazil után is, hogy oké, elmúlt, vége van. De hogy nem elmúlik, hanem átmegy egy másik helyre.
Ennyi kérdés van, hogy nem tudom, este itt fogunk ülni, de az, hogy ez most ugye kicsit előre szaladunk szerintem a témába, de hogy ez engem nagyon érdekel, ez, amit mondtál, hogy amikor vége van, az mit jelent? Tehát, hogy mitől van vége? Mitől szűnik meg? Mitől mondjuk azt, hogy vége van? Mi történik akkor valójában a vírussal? És egyáltalán, hogy...
Amikor ugye vége van egy járványnak, az azt jelenti, hogy az addig ismert eseteknek vagy ugye meggyógyultak belőle, vagy sajnálatos módon mondjuk belehaltak, és hogy az újabb eseteknek a száma csökkenni kezd, és egy idő után megvan ennek egy bizonyos határértéke, hogy mennyi idő után nincs újabb eset. Na most ez azt jelenti, hogy ha nincs újabb eset, ez majdnem gyakorlatilag minden kitörésnél igaz, hogy azért nincs újabb eset, mert valamilyen módon sikerült korlátok közé szorítani a terjedést emberről emberre. Tehát ugye ebola esetén karantént vonnak, Wuhanban is karantént vonnak, most már leállítják a kínai járatokat, tehát hogy valamilyen módon sikerül megállítani az emberről emberre történő terjedést.
De akkor az azt jelenti, hogy abban a populációban ott kitombolja magát a vírus, tehát amit tud elér, akit tud elér, és aztán akik meghalnak, szegények meghalnak, akik kigyógyulnak, azok szerencsére kigyógyulnak, és akkor így ennyi volt.
Igen, tehát hogy ugye minden terjedésnél azt kell igazából nézni, hogy a potenciális gazdák, azok milyen matematikai valószínűséggel találkoznak még nem fertőzött gazdákkal. Tehát ugye a kórokozók így működnek, hogy fertőzöttről ugranak a fertőzöttre. És ugye ha azt mondjuk, hogy akkor ezt a szót használjuk, hogy kitombolja magát egy populációban, ez azt jelenti, hogy abban a lakosságban, mit tudom én, Wuhan akármelyik negyedében, rettenetesen megnő a betegeknek az aránya. Ez viszont azt is jelenti, hogy a kórokozónak rettenetesen megemelkedik a potenciális új gazdákkal való találkozási valószínűsége, mert mivel sokkal több beteg van, sokkal több beteg sokkal több helyre el tudja vinni, és sokkal több másik gazdával tud kapcsolatba kerülni. És ezek lehetnek háziállatok, ezek lehetnek bármilyen, mit tudom én, bemutatóra tartott vadállatok, ezek lehetnek egy mit tudom én, egy denevér, ami megharapja, egy szúnyog, ami megcsípi, egy poloska, egy ágyi poloska, egy bármi. És ugye akkor azt mondod, igen, tehát hogy kitombolja, tehát ugye itt két kimenetel van, mivel ugye ez ellen a vírus ellen még nincsen se vakcina, se gyógyszer, ugye vannak, akik belehalnak, és vannak, akiknek az immunrendszere legyőzi. Viszont addigra, mire ez a folyamat lejátszódik, hogyha sikerült ezt keretek közé szorítani, egy nagyon-nagyon szerencsés és elég valószerűtlen eset az, hogy a vírus nem talál magának másik gazdát. Ezt én egy zárt laboratóriumban tudom elképzelni, tehát egy olyan, nem tudom, Mila Jovovicsos helyzetben, hogy akkor mindenkit lezárunk valahova, bezárjuk, és akkor nem tudom, egy maradhat Battle Royale, és aki kijön, az már egészséges. Wuhanban nyilvánvalóan nem ez fog történni. Tehát, hogy ott a vírus akárhonnét is jött, valószínűleg fog magának találni egy másik gazdát. És szerintem itt van egy elég nagy félreértés ezekkel a kórokozókkal szemben. Tehát, hogy nagyon sokan gondolják azt, hogy egy kórokozó az egy gazda fajhoz alkalmazkodik. Ugye innen jön ez az elnevezés, hogy emberek kórokozói, állatoké, kutyáé, macskáé, mit tudom én. Most a kórokozók azok nem egy fajhoz alkalmazkodnak. Tehát a kórokozót nem érdekli, hogy annak valaminek négy lába van, vagy két lába van, vagy hosszú farka van, vagy hosszú füle van, vagy mit tudom én. A kórokozóknak bizonyos élettani körülményekre van szükségük. Ezt most nagyon-nagyon le akarom butítani, akkor azt mondom, hogy a maláriának szüksége van egy ehető vérsejtre. És ahol ő azt megtalálja, ott meg fog élni, Mert nekik ez ugyanolyan forrás, mint nekünk. Tehát most az ember sem azt mondom, hogy a, nem tudom, szavannához alkalmazkodott. Az embernek szüksége van ételre, szüksége van vízre, szüksége van napfényre, hőmérsékletre, és ahol ezeket a körülményeket megtalálja, ott meg fog élni. És ezek ugyanígy működnek. Tehát, hogy ennek a kórokozónak szüksége van egy valamire, ahol ő azt megtalálja, abba át fog menni, legyen ez akárhol.
Viszont az, hogy egy kórokozó és egy gazdasejt találkozzon egymással, és hatékonyan fertőzni tudjon, ahhoz szükség van egyfajta kompatibilitásra. Tehát ez viszont génszinten fog jelentkezni, és itt jön be szerintem a villámgyors szemünk előtt zajló evolúciónak a szerepe, hogy hogyan tud kialakulni az a kapcsolat, ami kompatibilissá teszi mondjuk a kórokozót a gazdasejtjével.
Igen, ezt pont tegnap fejeztem be erről egy kéziratot, hogy...
Ennyire frissek vagyunk.
Nagyon up-to-date-ek vagytok, igen.
Én mondjuk ebből már pár éve szigorlatoztam, de...
De amúgy, tehát, hogy teljesen igazad van. Tehát, hogy ugye itt a videóban is előkerül, hogy mekkora összeesküvésre vall az, hogy pont koronavírus vakcinát fejlesztenek. És igazából egy csomó olyan dolog volt a videóban, amire én nem is értettem az interpretációját, tehát bennem az erőt, hogy hála az égnek, hogy végre már történik valami.
Az viszont példaértékű volt most, vagy nem tudom, hogy mennyire lehet hinni annak, hogy Kína mennyire nyitott volt most ezzel az üggyel kapcsolatban, bár azt hiszem pont a New York Times-ban
most jelent meg
néhány
ilyen,
napja volt, hogy azért annyira mégsem, de az eddigiekhez képest azért nagy előrelépés volt, és szinte azonnal nyilvánossá vált a vírusnak a szekvenciája, lehetett vele dolgozni, el lehetett kezdeni a felkészülést, úgyhogy ilyen szempontból van egy hatalmas előnyünk, mondjuk, ha szarszal hasonlítjuk össze.
Igen, tehát, hogy ez tényleg dicséretes. Én most pont néztem a leveleimet, hogy nem is tudom, hogy hete vagy mikor küldte a Kemenesi Gábor kollégánk, hogy akkor már megvolt ennek a vírusnak a szekvenciája, tehát, hogy nekik elérhető volt, és ők már dolgoztak vele. Szóval, hogy tehát a koronavírusra visszatérve, ugye nem véletlen, noha én nem vettem részt a Conteo-ban, de hogy így nem véletlen, hogy a Gates Alapítvány és a Purbright Institute és az Event 2.1, hogy mondjuk a koronavírust vették elő. Mert hogy ahogyan Laci is mondta, tehát hogy ezek a genetikai tulajdonságok, ezek konzervatív tulajdonságok, ezek ugye öröklődnek egyik replikátumról a másikra, tehát ugye a vírus, ahogy másolódik, vagy másoltatja magát, ugye, tehát hogy azonos szekvenciákat fog létrehozni.
A konzervativita azt jelenti csak a hallgatók kedvéért, akik biológiában nincsenek otthon, ez nem egy politikai hovatartozást takar, hanem egy olyan szakaszt a DNS, bocsánat, ebben az esetben az RNS-én, ami nem nagyon változik az egyes átíródások során, tehát
azért
nagyon...
Ez egy komoly szavazótábor lenne, hogyha ezek korrekt konzervatívak lennének.
Nagyon messzire vissza lehet így vezetni sok minden.
És ugye, tehát a koronavírusokról az egy család. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a koronavírusok közeli rokonai egymásnak. Tehát hasonlít az örökítő anyaguk, hasonló információkat tárol. És emellé mit tudunk róla? Azt, hogy millió és egy olyan fajtájuk van, ami emberben már jól ismert betegségeket okoz. Ugye ezt megint elmondtuk, ezt a nátha, a SARS, a MERS. Tehát, hogy ha van egy új variánsa ennek a vírusnak, annak sokkal komolyabb az esélye, hogy mondjuk azt mondom, hogy az is embereket fog fertőzni. Egyszerűen azért, mert hasonló genetikai tulajdonságokkal rendelkezik. Valószínűleg más abban, hogy más tüneteket okoz, hamarabb lehet fertőzni vele, vagy akár később lehet fertőzni csak vele. Ugye ez az ebolánál is van például a Reston vírus, ami emberekben tünetmentes, dacára annak, hogy rokon az ebolának. Nekünk mi rezervoáraiként funkcionálunk, és ez majmokban idéz elő olyan tüneteket, mint nálunk az ebola másik négy verziója, amiket előidéz. Tehát, hogy ezek nagyon közeli rokonai egymásnak, és ugye ennek a konzervatív, vagy sokak által, úgymond olyasmi, mint sokan osztoznak, ez az egyik tipikus tulajdonság, amilyen konzervatív szokott lenni, hogy milyen igényei vannak, akkor így mondom. És hogy azok az igényeket ugyanaz a gazdafaj be fogja tölteni közelrokon vagy vírusoknál. Tehát nem véletlen, hogy a koronavírus az, amit szerintem itt elővettek, mert a koronavírusnak azt hiszem, hogy az embert fertőző variánsaiból még a Wuhani előtt talán már 6-8-at ismertünk, ami laboratóriumban nyilván volt tartva. Tehát, hogy nyilvánvaló, vagy hát én is azt mondanám, hogy nem az ilyen, nem tudom, egyszem ritkaságot fogom elővenni, hanem azt, aminek van egy komoly potenciálja arra, hogy ez a következő változat is embereket fog fertőzni.
Szerintem azt tisztába kéne tenni azt a különbséget, hogy mit jelent az, hogy vakcinát keresnek, meg gyógyszert. Tehát, hogy ez nem ugyanez ez a két dolog, és néha időnként kicsit keverednek is, illetve most pont a mostani 2019-es koronavírussal kapcsolatban jelent meg ugye egy hír, hogy talán egy tájföldi kutatócsoport hív gyógyszert, meg valami influenza elleni szert kevert, és akkor most az, tehát az már gyógyszerként funkcionált, mert egy már nagyon súlyos állapotban lévő beteget tudtak vele kezelni, és most jött meg a második kezelésnek az eredménye, így ez már biztató. De hogy mi a különbség a kettő között? Mert ugye egy csomószor valójában nincs gyógyszer, tehát vakcina van, gyógyszer nincs, és ha valaki elkapta, akkor vagy szerencséje van, vagy nem.
Tehát a vakcina, mint olyan, azt általában megelőzésre szokták adni. Ugye előfordulnak olyan esetek is, amikor közvetlenül a fertőzés után, mit tudom én például, amikor azt hiszem, hogy a szlávik doktor mesélte, hogy amikor megfertőződött valaki ebola vírussal, és tudták a pontos időpontját, hogy mikor történt ez a baleset a laborban, akkor ő rögtön utána megkapta az ebola vakcinát. A vakcina az arról szól, hogy az immunrendszert felkészítjük egy kórokozó érkezésére. Na most ezt azért lehet felkészíteni rá, mondjuk a fertőzés után még rövid ideig, mert akkor a kórokozó még nem szaporodott el olyan mértékben, és akkor gyakorlatilag, én ezt úgy szoktam a hallgatóknak magyarázni, hogy a vakcina az úgy néz ki, hogy megmutatunk egy körözési plakátot az immunrendszernek, és akkor az immunrendszer azt megnézi, lemásolja, lezajlanak ezek az immunfolyamatok, és akkor gyakorlatilag azt fogja tudni keresni, amit mi megmutattunk neki, tehát ez egy picit hatékonyabbá teszi azt, hogy amikor megtörténik a fertőződés, akkor reagáljon rá. A gyógyszer, mint olyan, az célirányosan magát a kórokozót támadja. Tehát ez lehet egy antivirális szer, ami a vírusnak a bármilyen úton, módon történő replikációját, vagyis sokszorozódását gátolja. Ez lehet egy antitestterápia, ami mondjuk állatokban termeltetett, erről a videóban is szó van, hogy ilyen állatok, élőállatokban termeltetett antitesteket választanak ki, és akkor azokkal, de ez lehet egy bármilyen olyan szer, ami magát a replikációt gátolja, lehet egy interferon terápia, például a hepatitis C esetében, ott például az interferonokkal az immunrendszer bizonyos működését lehet aktiválni, hogy jobban rátaláljanak a kórokozó. Tehát ez a különbség, a vakcina az az immunrendszert megtanítja arra, hogy elkerülje a fertőződéskor megérkező kórokozókat. A gyógyszer az célzottan a kórokozót támadja már a intenzív fertőzés kialakulását követően.
De egyébként tök jó volt a kérdésed, David, mert rávilágított valamire, hogy szerintem nagyon régóta beégett az emberekbe az, hogy vírusok ellen nincsen gyógyszer, csak tüneteket tudunk kezelni legfeljebb, holott azért a mai modern molekuláris megközelítések azért lehetőséget adnak. Részben az is, amit Orsi felvázolt, tehát azt hiszem annál a HIV gyógyszernél, amit te említettél, ott pont az van, hogy a reverse transzkripcióját gátolják a vírusnak, tehát azt a folyamatot, amikor rá tudja venni a sejtet arra, hogy az ő örökítő anyagát másolja a sejt úgy, mintha a sejtnek a sajátja lenne. És hogyha ezeket az enzimeket tudjuk gátolni például, azzal lehet gátolni a vírusnak a terjedését, vagy akár vissza lehet szorítani a szervezeten belül.
Igen. Én most azért mondom, hogy én abszolút nem akarok ilyen úgymond orvosi színben tetszegni, tehát én nem ismerem ezeknek a szereknek a palettáját, vagy a listáját, de hogy ez tény, tehát hogy ma már vannak olyan antivirális szerek, vagy adott esetben antivirális terápiák, például az interferon terápia, az tipikusan egy ilyen, amik vagy közvetve, vagy közvetlenül, de valamilyen úton, módon célirányosan a kórokozót támadják, ugye ezt már a fertőződést követően. A vírusoknál az a nehézség, mondjuk egy komplexebb szervezettel szemben, amit mondjuk baktériumok, vagy élősködő egysejtűek, vagy akár soksejtű, mondjuk férgek, vagy ilyesmik esetén, hogy mivel a vírusok általában sokkal egyszerűbb felépítésűek, ezért borzasztó gyorsan mutálódnak. Ugye ez a mutáció, ez úgy néz ki, hogy a vírusok, ezt biztos mindenki középiskolában hallotta, hogy ők nem élő lények, mert nem tudnak önállóan szaporodni, hanem azok úgy szaporodnak, hogy saját örökítő anyagukat, azokat bejuttatják a sejtbe, és utána a sejttel lemásoltatják, tehát kényszer másoltatják ezt az örökítő anyagot. Na most ez a másolás, ezt pont olyan úgy kell elképzelni, mint hogyha én most leülök és lemásolok, hogy nem tudom, egy Rejtő Jenő regényt, lesznek benne hibák. mert nem fogom tudni pontosan azt lemásolni, ezt hívjuk mutációnak. Tehát amikor belekerül egy hiba, és benne is marad. Tehát nincs kijavítva, hanem benne marad, hogy mit tudom én, valahová véletlenül rossz kis bázist, vagy rossz akármit helyeztünk. És ugye ezek azok a hibák, amik utána azt fogják eredményezni, hogy mivel megváltozott az örökítő anyag, ami a tulajdonságokat kódolja, ezért a tulajdonságok is változni fognak, mert változik a kód. Tehát, hogy ez igazából így leegyszerűsítve tényleg ennyire egyszerű, hogyha most azt mondom, hogy kitalálunk egy második világháborús kódnyelvet, és én elütök három kódot, akkor valami mást fogok közölni a másik féllel. És ugye a vírusoknál ez borzasztó gyorsan történik, tehát hogy ott mondjuk egy sejtnek a széteséséig készül pár millió ilyen replikátum, míg mondjuk a baktériumoknál a csúcstartók, azok mondjuk 20 perc alatt tud egyet osztódni. Tehát egy sokkal gyorsabb ezeknek az úgynevezett generációs idejük, és ugye, hogyha sokkal rövidebb idő alatt sokkal több másolatot készítek, abban sokkal nagyobb az esélye, hogy lesz egy, vagy kettő, vagy tíz, vagy száz, vagy akárhány olyan, biztos, hogy lesz 10-100 olyan, ami nem működik és szétesik, de a spektrum másik oldalán lesz 10 vagy 100 olyan, ami máshogy működik, és akkor mondjuk új tünetei vannak, és akkor az Zika hirtelen kisfejűséget okoz, és az ebolának hirtelen megváltozik a mortalitása, és a mit tudom én, és hirtelen kitol a spanyolnát. Tehát, hogy ezek mind ilyen dolgok, hogy egyszerűen, és vagy Wuhanban előbukkan egy új koronavírus. Tehát az új koronavírus attól különbözik a többi koronavírustól, hogy más az örökítő anyaga, mert valahol megváltozott.
A híres járványoknál az utóbbi években, már hívről most hallottunk, hogy ott van gyógyszer, de a madár influenzánál, meg nem tudom, a SARS-nál, ezeknél lett aztán gyógyszer, vagy ezek egyszerűen így elhaltak, illetve, hogy hallottuk, átköltöztek?
A madár influenzánál én úgy tudom, hogy ott a madár influenzánál elsősorban a madaraknak a korlátozása, tehát hogy ott de facto gyógyszer nincsen. Ugye ezek az antivirális szerek, ezek, de most itt megint nyugodtan javítsanak ki majd orvos kollégák, tehát hogy ezek nem vírus specifikusak, tehát hogy nem egy adott variánsra vannak kifejlesztve, hanem mondjuk vírusok egy csoportján működnek, mert ugye azok az enzimek, amikről a Laci beszélt, ezek ugyanolyan úgymond konzervatív dolgok lehetnek. Tehát, hogy lehetséges, hogy az a mondjuk antivirális szer, ami működik mondjuk egy SARS ellen, az lehet, hogy egy nátha ellen is működik, csak mit tudom, $500 doboza, úgyhogy náthára nem fogom megvenni, de hogy ezt valahogy így képzelném el. Most az, hogy van-e ellene gyógyszer, így lebontva, ezt most nem merném megmondani, egyszerűen azért, mert annyira pörög ezeknek most a fejlesztése, hogy minden héten jöhet ki valami, amit biztosan tudunk, ugye mivel ez most az aktuális, ami mindenki egy kicsit rajta tartja a két ujját ezen a wuhani vénán, hogy a wuhani vírus ellen még nem találtak működőképes antivirális szert, ugye az emberek saját immunrendszerét leszámítva.
Viszont ami talán jó hír, vagy legalábbis amennyire most képben vagyok, pedig idefelé jövet is olvastam egyébként az erről szóló összefoglalókat, hogy a haláleseteknek a nagy része azért olyan embereknél alakult ki, akiknek eleve le volt terhelve, vagy le volt gyengülve az immunrendszere. Tehát elképzelhető meg, amit olvastam róla most előjelzéseket, hogy a 2000, mikor volt a SARS járvány, 2010 vagy e körül,
10 vagy 12.
Tehát, hogy a 12-es SARS járványhoz képest valószínűleg ennek nem lesz akkora a mortalitása. De ezt meglátjuk, tehát, hogy ez még változhat.
Igen, ez... Én ezekkel sajnos tudom, hogy ez mindig az ilyen ördög ügyvédje, vagy ördög evolúcióbiológusa beszél belőlem, de hogy ez egyrészt tényleg jó hír, tehát emberbaráti szempontból nyilvánvalóan jó hír, hogy nem lesz akkora a mortalitás. A rossz hír ebben viszont az, hogy ugye erről a vírusról tudjuk, hogy most már nem csak, hogy emberről emberre terjed, de hogy az inkubációs időszakban, ami azt jelenti, hogy a tünetmentes időszakban is fertőzőképes már az az illető. És hogy persze az egyik ugye aggodalomra okot adó, nem tudom.
Bocsánat, ez azt is jelenti, hogy ez a hőkamerás szűrés, hogy ott jön a lázas betegöt, megállítjuk, akkor ez gyakorlatilag semmire nem jó, mert
hát, hát nem. Tehát, hogy az, hogy tünetmentes embereken terjed, ezt azt a példát szoktam felhozni, hogy szűrjük ki a repülőtéren, hogy kinek van herpesze. Tehát, hogy most vagy van rajtam egy szemölcs, vagy nincs, az esetek 90%-ában nincs, vagy rajtam van a, most nem mondom a 26 krém nevét, vagy az alapozó, és akkor rajtam van, de nem látszik, tehát, hogy senkire nem fogjuk tudni megmondani. Ugye ezért van az, hogy innen jövő járatokat törölnek, onnan jövő járatokat törölnek, tehát nem azért, mert mindenki fertőzött, hanem ez a nem tudom, ezt a mesterlövészeknél olvastam valahol, hogy egy a sniper bit behind every blade of grass, no, but any blade of grass. Tehát, hogy nem mindenki fertőzött, hanem bárki az lehet, ami egy sokkal veszélyesebb dolog szerintem. És csak, hogy visszatérjek, tehát, hogy nem az egyik aggodalomra okot adó tény, hogy igen, ugye behortozzák olyanok, akik mondjuk jobb egészségi állapotban vannak, fiatalabbak, és mondjuk kiheverik egy csúnya tüdőgyulladással, és utána átfertőznek időseket, fiatalokat, gyerekeket, csecsemőket.
Bemegy a nagymama meglátogatni az unokáját a kórházba, aki tüdőgyulladással ott
fekszik. Így van, hazajöttünk a külföldi nyaralásból, na akkor gyorsan összejön a család.
Hát meg gondolj bele, hogyha van egy vírus, az neki nagyon nem érdeke, hogy rögtön kinyírjon mindenkit. Tehát ha nagyon-nagyon brutális, akkor nem tudják továbbadni az emberek, nem? Hát, ha meg van, akiben csak enyhébb tüneteket okoz, akkor sokkal könnyebben tud terjedni.
Igen, de azért a vírus azért addig nem megy el, hogy ez elgondolkodjon. Tehát, hogy...
Nem kell gondolkodnia, tehát hogyha véletlenül egy olyan durva variáns alakul ki, hogy nem tud tovább menni, akkor
az gyorsan, világos, gyorsan világos, tehát, igen. Hogy igen. De
nem úgy gondoltam, hogy ő otthon ül, aztán morfondírozik.
Világos, hát ugye az ebola, mint olyan, például az erre egy jó példa, tehát ez egy annyira agresszív, igen-igen magas mortalitással rendelkező, jó, mondjuk a variánsok különböznek, de mortalitással rendelkező fertőzés, hogy ugye annak, tehát az kicsit saját farkába harapva megnehezíti a kijutást. Ennek a Wuhan vírusnak szerintem evolúciós szempontból az az egyik nagyon komoly veszélye, hogy tünetmentes emberekkel átjut olyan lakos, vagy olyan populációkba, olyan városokba, ahol még nincsenek fertőzöttek, és ezzel nem azt jelenti, hogy akkor minden nagymama és minden csecsemő, nem tudom, veszélybe kerül, hanem azt jelenti, hogy a vírusnak egy elképesztő új, nem tudom, terület nyílik, ahol sok ezer és millió szorosan fog tudni elkezdeni replikálódni és másolódni, és ugye ez megint matematika, tehát minél inkább növelem a másolatoknak a számát, teljesen függetlenül attól, hogy most az beteg belehal vagy nem hal bele, annál nagyobb esélye van, hogy megint kijön belőle egy új variáns. Tehát ugye pontosan, hogy ha erre visszatérek az influenza vírusra, minden évben van influenza járvány, és minden évben kell kapnunk influenza oltást. És nem azért, mert a nagy tesó összeesküdött, hogy ez tartja életben a magyar gazdaságot, hogy influenza oltásokat adunk el, hanem mert az influenza vírus annyit változik egy év alatt, és olyan új változatok jelennek meg, ami ellen az előző oltás hatástalan, sőt, minden évben vannak nem egy és nem kettő oltott influenza ellen oltott ember, aki influenzás lesz, mert egy másik variáns találja meg. Tehát itt ennek a matematikai veszélye az, ami szerintem elképesztően veszélyes, hogy kikerül egy olyan közösségbe, ahol a felrobbanás azt jelenti, hogy annyi variánst és változatot tud létrehozni, amiből megint visszamegyek, bármi lehet.
De ez mit jelent a kezelés vagy a megelőzés szempontjából? Tehát tegyük fel, hogy kijut, vagy hogyha tünetmentesen is fertőz, akkor nagyon valószínű, hogy már kijutott, vagy szóval, hogy már nagyon sok emberben ott van, és ha emiatt ugye még több verziót tud létrehozni, akkor az mit jelent? Tehát, hogy akkor a korábban kifejlesztett vakcina már nem fog hatni, vagy a gyógyszer nem lesz elég jó, vagy változik a mortalitás, vagy szóval, hogy mire lehet, kicsit most belementünk a jóslásba, de hogy te mire számítasz ezzel
hát kapcsolatban? Ebben a sorrendben. Okay. Tehát, hogy ezt is komolyan mondom, tehát ebben a sorrendben. Tehát, hogy ugye a vakcina kifejlesztése az amennyiben elölt kórokozókkal csinálják, tehát az ugye azt jelenti, hogy egy elölt vírus van a vakcinában. Ugye a vírusok úgy néznek ki, hogy van egy ilyen kis kör alakú, amit mindenhol látunk, ez az ilyen, amit korona, ugye innen kapta ez a nevét, ez a család, hogy egy ilyen kis gömb, amiről ilyen bütykök állnak le, az egy fehérje burok, és abban benne van az örökítő anyag. Na most ugye egy elölt kórokozó az úgy néz ki, hogy az örökítő anyagot azt eltávolítják, vagy roncsolják úgy, hogy a vírusnak csak a fehérje része kerül be, ami teljesen ártalmatlan ugye emberi szervezetben, viszont arra tökéletes, hogy az immunrendszer készítsen róla egy nagyon alapos felmérést, és utána felismerje az azonos, az ilyen jellegű vírusokat. Na most ez ugye azt jelenti, hogy én veszek valahonnét egy mintát, mondjuk nem tudom, Fülöp-szigetekről, vagy akárhonnan, készítek abból a mintából egy elölt kórokozó törzset, amit én laboratóriumi körülmények között felszaporítok, lemásolok, vakcinát állítok elő belőle, és azt mondjuk beadom neked, akinek az immunrendszere megtanulja, hogy oké, ezt kell fölismerni. És akkor vársz 2 hónapot, és elutazol akárhova, ahová azóta kijutott a kórokozó, és annyit változott a felszíne, hogy az immunrendszer hiába nézegeti a körözési plakátot, nem úgy néz ki, és nem reagál rá. És ehhez tényleg nem kell messze mennünk. Tehát, hogy
legalábbis elkezd reagálni rá, csak az alatt rengeteg idő eltelik. Tehát, hogy itt ezzel van még egy probléma, hogy amikor bekerül a vírus a szervezetbe, akkor mint egy idegen dolgot a szervezet azonnal elkezdi támadni, megkeresi azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tud ellene védekezni. Ha gyorsan megtalálja, akkor nincsen nagy gond. Ha nem, akkor viszont nagy problémák lehetnek.
Igen, tehát, hogy ugye az immunrendszernek mindegy 2 része van, és ugye ez az adaptív immunrendszer az, aki ezeket a lenyomatokat készíti az ismeretlen behatolókról, és aztán ezt a lenyomatot, mikor megtalálta, tehát amikor megtalált egy olyan molekulát a saját sejtjein, a receptorok között, ami ezt az adott új betalakodót képes valamilyen úton, módon felismerni, tehát hogy olyan alakú, mint ez a betalakodó, akkor azt az eladott molekulát, amit most mindegy, hogy antitestnek hívunk, vagy akárhol van, azt sokszorosítja, és azt úgymond körbe küldi a sejtek között, hogy felismerjék. De hogy ez egy idő, tehát hogy az adaptív immunrendszernek a működésbe lépési ideje az átlagosan 1 hét. Most 1 hét alatt már akármi és bármi is történhet, tehát hogyha most csak annyit mondok, hogy mondjuk a veszettség, tehát a veszettség emberben nem azért halálos, mert az immunrendszerünk nem találja meg, hanem mire már megtalálja késő. Tehát ezért van az, hogy ugye mondjuk egy veszett kutya harapás, akkor az embernek végig kell menni a teljes veszettség elleni oltáson, mert hogy ott ebben az esetben pontosan azért adjuk be az elölt kórokozót az immunrendszernek, hogy hamarabb kapcsoljon, mint hogy a veszettség vírusa már annyira felszaporodott volna a szervezetben. És hogy ez itt a veszély, hogy egyszerűen annyit változik a vírus, mert annyi terepe és annyi lehetősége van változni, hogy nem fogjuk tudni tartani vele a lépést.
És ez a nagy terep egyébként visszavezete ez a Conteóhoz, vagy ahhoz, hogy ez hogyan működhet, vagy végig ez zaklató most bennem, hogy amikor megnéztem, hogy ez a fickó miről beszélt, Ázsiába szakadtam, azt hiszem ez a...
Nem biztos, hogy kell reklámoznunk, de...
Ja, bocsánat,
tehát... Ne, jogos, mert hogy persze illik megjelenni a forrás, csak én is akkor gondolkodtam, hogy belinkeljem, ne linkeljem, de azt hiszem nem fogom.
Igen.
Így is látják el.
Egyébként Twitteren mondták, hogy volt, aki már jelentette, hogy Conteót terjeszt, úgyhogy
az a baj, hogyha ezt, hogy meglegyen.
Az a baj, hogyha ezt leszedik, akkor ez csak validálja, hogy
hát, bármit mondunk, valójában aki összeesküvést akar látni, az pontosan tudja, hogy minket kifizet, úgyhogy nem lesz gond.
Na mindegy, szóval visszatérve erre, ez egy nagyon nagy probléma, amit nagyon régóta ismerünk. Tehát az emberek beköltöznek a városokba, el kell látni ezt a rengeteg embert élelmiszerrel, többek között hússal. Mit csinálunk? Nagy állatfarmokon, már nem Orwell-i értelemben, de nagy állatfarmokon állítunk elő élelmiszert. Nagy koncentrációban vannak egy helyen azonos fajú, genetikailag szinte teljesen egyező egyedek. Hatalmasan jó terepe van különböző kórokozóknak, hogy ott végbe menjenek ezek a mutációk. Hol vannak az emberek? Nagyvárosokban, koncentráltan, egymáshoz közel. Tehát, hogy ezt a folyamatot azért nagyon-nagyon régóta lehet nyomon követni. Éppen ezért vannak nagyon régóta modellezések is arra, hogy egy fertőzés hogyan terjedhet. Nekem sokkal inkább kérdéses lenne ezek után a videó kapcsán, hogyha nem azt nézte volna meg a fickó, hogy októberben jött ki egy ilyen nagy modell, amit a Bill Gates alapítvány csinált, hanem hogy hány ilyen modell van, amikor publikálják, és ehhez mondjuk hány kitörés kapcsolódik, mert az már lehet, hogy sokkal érdekesebb lenne, ha azt néznénk, hogy minden egyes ilyen modell publikálásakor kitör valamilyen járvány, vagy nem arról van szó, hogy itt van egy véletlen egybeesés, már pedig az emberi agy az nagyon szeret mintázatokat keresni, úgyhogy nagyon hamar észre fogja azt venni, hogy pont októberben volt, pont most tört ki. Hát az alatt csak néhány hónap van, de szerintem, ha augusztusban lett volna, akkor ugyanígy megtalálnánk ezt a kapcsolatot.
Igen, én szerintem itt lehet, hogy az az egyik ilyen téves koncepció ebben a videóban, ami szerintem, hogy mondjam, nem, biztos, hogy nem rossz indulatú, csak hogy ez egy olyan koncepció, amivel nagyon-nagyon sokat találkozom. Tehát, hogy ha most visszautalok a TEDes előadásra. Ugye itt az a az által, tehát ugye itt ebben a videóban az az elképzelés, hogy ugye ők azért csinálták ezt az összejövetelt pont a koronavírusról és pont a nem tudom én vakcina fejlesztésről, mert ők akkor már tudták, hogy valami. Na most itt az a helyzet, hogy ezekkel a újonnan megjelenő fertőző betegségekkel, tehát aminek ugye most Magyarországon így kb. Így hívjuk, de hogy így angolul ennek van egy, ennek a jelenségnek, ez az Emerging Infectious Diseases. Ugye ezt már elmondtam akkor is, hogy ez egy nagyon komoly, tehát ez a WHO-nak ez egy ilyen number one rizikófaktora. Hogy azt látjuk, hogy minden kitöréskor ugye rajtuk a világ szeme, és laborok, és nem tudom, védőruha, és vakcinafejlesztés, de hogy, tehát, hogy ez tényleg sajnos az történik, hogy minden kitörés a mai napig meglepetésként ér minket. Tehát soha nem tudjuk előre megmondani, hogy egyáltalán az, hogy melyik kórokozó lesz a következő, mert most lehet, hogy a kristálygömbben nem lenne benne az, hogy pontosan hol, hogy Wuhanban, vagy nem Wuhanban lesz, de hogy még csak hozzávetőleg sem tudjuk belőni.
Hát
hogy...
Bill Gates-ék is elrontották, mert Brazíliába tették a...
Igen, pontosan.
Szimulációban,
úgyhogy... Igen, tehát hogy... És hogy szerintem ez... Én azért örültem meg nagyon ennek a Conteót lebuktató anyagnak, amit a videóban láttam, mert hogy szerintem lassan tényleg kezd formát ölteni az a gondolat, hogy itt akkor kell cselekedni, amikor még nincs baj. És hogy attól, hogy még nem tudom, hogy mi a következő kitörés, attól muszáj, hogy legalább megtippelni megpróbáljam. Mert tehát látszik, hogyha azért nagyon sokan összeülnek, és össze elkezdenek ezeken gondolkodni, akkor azért elég jól beletrafálnak abba, hogy mondjuk a koronavírusok közé fog tartozni a következő, aki problémát okoz, vagy hogy milyen módokon fog tudni terjedni. Tehát, hogy ezeknek az újonnan megjelenő fertőző betegségeknek nem tudjuk útját állni nagyon jó orvosi kezelésekkel, mert az orvosi kezelés elengedhetetlen, de azt feltételezi, hogy már van mit kezelni. És onnantól kezdve már járványról beszélünk.
Igen, csak az a baj, hogy te ezt most egy kutatói szemmel nézed, ami egyáltalán nem baj, mert hogy kutató vagy, csak abba gondolj bele, hogy a hétköznapi ember nem foglalkozik folyamatosan járványtannal, nem nézi, néha megjelenik mondjuk egy cikk az Indexen, nem tudom, még mondhatom-e, de megjelenik Bátor. Mondjuk egy cikk az Indexen, hogy ahogy a permafrost folyamatosan enged ki, akkor megjelenhetnek olyan kórokozók, amik rég eltűntek, de ott vannak konzerválva, meg hasonló ilyen horror sztorik, arra így rákattan az ember, hogy hú, de izgi, hát ha megúszuk, de emellett azért egy nagyon komoly munkát csináltok ti és a kollégáitok világszerte, hogy próbálják nyomon követni a különböző kórokozókat, de ez nem jut el az átlag emberhez. Ez miért is jutna? Viszont amikor kitör egy ilyen járvány, sokkal egyszerűbb egy ilyen könnyen emészhető, alapvetően nagyon fals információt benyelni, hogy lám, októberben volt egy ilyen nagy modell publikációja, biztos ezzel van összefüggésben. Nem lehet felvetni, hogy már a 60-as években voltak nagy világra kiterjedő modellek különböző járványok terjedéséről, és ennek az egész tudománytörténeti vonatkozását végigvezetni.
Egyébként igen, tehát lehet, hogy ezt már mondtam, tehát a Conteók ugye ezt csinálják, hogy a valós infókat keverik a hülyeséggel. Tehát, hogy tényleg volt ilyen októberi publikált szimuláció, és ha volt, akkor ez milyen gyakran szokott lenni, meg miért pont a koronavírussal vagy kapcsolatban volt, vagy volt-e mással kapcsolatban is, tehát ez hogy néz ki? És még a Wuhani laborral tartozol, hogy az...
Tényleg volt, tehát ezt úgy hívják, hogy Event 201, Ez tényleg, tehát, hogy most a Conteóról,
Most buktatok
nem,
le.
Ez az, amiről...
Zavarba jött.
Ez az, amit úgy szoktunk hívni, hogy brainstorming. Tehát, hogy ez az volt. Ez egy csapat olyan ember, aki különböző módokon illetékes ebben a témában, és átlát mondjuk, azt mondom, hogy interkontinentális, vagy legalább országok közötti összefüggéseket abból az adott témából leült, és most tényleg nem elbutítani akarom, de hogy eljátszottak a gondolattal, hogy mi lenne, ha. És hogy ez az előrelátás, ezt most, bocsi, de hogy a hétköznapi ember védelmében mondom. Tehát, hogy szerintem ezt nagyon sokan nem kötik össze, hogy ez mindenkiben ott van. Tehát, hogy most az, hogy elutazom, nem tudom, Horvátországba vagy Tájföldre, és akkor bedobok még plusz 2 kézfertőtlenítőt, vagy bedobom a zöldségfertőtlenítő tablettát, amit nem tudom, hogy hívnak, de úgy se lehet mondani. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, ahol ugye az ember a saját mikrokozmoszában próbálja elkerülni a fertőzést. Persze ott van a lázsúlyapító.
Csak mások a szintek, én erre
na,
céloztam.
Igen. És úgy szerintem, hogyha, tehát, hogy én legalábbis az előadásaimban ezt próbálom, hogy összekötni ezt a kettőt. Tehát, hogy az, ahogy mondjuk az ember, mert ez az olyan a megjelenő fertőző betegségek ellen, nem, ez nem egy olyan probléma, amire azt mondjuk, hogy oké, akkor majd valamelyik párt, akire szívesebben szavazok, oldja meg. Vagy az EU oldja meg, vagy a WHO oldja meg, vagy valaki oldja meg. Tehát ezt nem lehet úgy megoldani, hogy jó, akkor kivezénylünk 15 nem tudom milyen színű embert akárhova, és akkor ők megoldják. Tehát ezt meg kell oldani tényleg a döntéshozói szinten, meg kell oldani kutatói szinten, gazdasági szinten és egyéni szinten is. Tehát most teljesen mindegy, hogy milyen irányelveket és policikat hozok, hogyha az egyéni, nem tudom én, ember nem bírja megérteni, hogy miért megyek föl maszkot.
Na de hát pont
ezért
veszélyes, mert hogy egy ilyen konteó, nem, mert hogy eleve bizalmatlanságot szül
persze.
többi szinttel szemben, és emiatt viszont nagyon nehéz lesz betartani mondjuk az utasításokat.
Persze, csak hát azért nem tudom, mert most akár Conteo miatt, most jó, nem azt mondom, hogy mindegy, de hogy ha most a Conteo miatt veszik fel a maszkot, vagy amiatt, mert azt mondjuk, hogy ez egy evolúciós folyamat, a lényeg, hogy felvették a maszkot, ez egy folyamat, tehát hogy ez időbe telik, amíg a többségnek ugye át lehet adni ezt az információt, nem utolsó sorban amiatt, mert hogy ezt ugye már mindenféle fórumokon, meg fémlebelken is így mondtuk, hogy még mindig ott van a fal a tudományos és a nem tudományos közönség között. Tehát, hogy a kutatók azok még a mai napig most már nyilvánvaló, hogy kezd ugye lebomlódni, meg mit tudom én, tehát hogy kezd azért enyhülni ez a folyamat, tehát hogy nekem is azért van punk-sérom, hogy kicsit így oszlassam ezt az ilyen nézetet. Hogy...
Pedig utálod.
Ah, igen, de hogy ez egy ilyen, ez a jó ügyért van, de hogy tehát hogy azért még mindig benne van az emberekben, vagy az, hogy jó van, okos emberek költik az adófizetők pénzét, és akkor mit érdekel az engem, vagy pedig az, ami szerintem tényleg a szomorúbbik, hogy nem nagyon mennek rá tudományos hírekre, vagy tudományos eredményekre, mert bennük van az elgondolás, hogy úgyse fogom érteni. Tehát, hogy ez úgyis mély tudomány, ez nekem úgyse való, úgyis csak valakik okoskodnak, tehát, hogy megvan ez, és hogy ez szerintem ez egy eszenciális része annak, hogy bármilyen preventív folyamat működjön.
Azon nem fogunk tudni segíteni, hogy a konteók lényege, hogy egyszerű virágmagyarázatok, tehát hogy a valóság az rettentesen bonyolult, egy konteóban meg ott van Bill Gates, vagy a biciklisták, vagy a fiatalok, vagy a hosszúhajók, vagy a szabadkőművesek, és akkor ők a felelősök, és ez tök egyszerű.
Igen, csak szerintem ez olyan dolog, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire bonyolult egy kutatás, ezt egy nagyon, tényleg egy nagyon-nagyon jó nevű professzortól hallottam még anno Brazíliában, amikor ott voltunk, és totál igaza van. Tehát azt mondja, hogy az a kutatás, aminek nem lehet elmondani az üzenetét 10 percben egy taxisofőrnek, ott valami gond van, és ebben teljesen igaza van. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi szaktudás, mennyi komplexitás, mennyi lineáris modell áll egy kutatásnak a hátterében, én úgy gondolom, hogy nekünk, mint kutatóknak kutya kötelességünk azt az üzenetet elmondani olyan nyelven, amin mindenki meg tudja érteni, mert anélkül bármilyen eredményre jutunk, most lehet ez a relativitás elmélet megcáfolása, az a harci lovunk lesz, amit velünk együtt eltemetnek. És akkor annyi volt.
Ez ilyen jó zárszó, vagy még van kérdésed?
Nem, van, mert az a baj, hogy nagyon jó zárszó lenne, csak hogy, és nem akarok túl sokat foglalkozni ezzel a videóval, de van benne pár pont még, amit szerintem lehet, hogy érdekli az embereket, tehát hogy ez a Wuhan labor, hogy kell egy ilyet elképzelni, mit csinálnak, ott tényleg csak ilyen film élményeink vannak ezzel kapcsolatban. Megtörténhet-e az, amit ez a videó sugall, ugye, hogy hát közel volt a húspiachoz, tehát hogy biztos, hogy onnan szabadult ki, illetve hát nyilván ha szándékosan szabadították ki, akkor meg nem is kell, hogy közel legyen egyébként, de mindegy, tehát ne keressük a
igen,
logikát.
Igen, ráadásul ezt azóta, mintha cáfolták is volna, hogy nem feltétlenül ott a húspiacról indult ki, mert hogy...
De hogy oké.
Vannak erre utaló jelek, hogy...
De hogy kell egy ilyet elképzelni? Nem tudom, te jártál ilyenben? Vagy...
Én jártam egy olyanban, ami most...
Te is? Ja, akkor te is. Akkor csak én
ami
nem
most...
tudom.
Én abban jártam, ami Pécsett van.
Húha.
Sejtettem, hogy ebből egy húha lesz. Tehát, hogy...
De van 40 ilyen hermetikusan záró légzsilip, és utána lefertőtlenítenek, és mesztelenre kevetkezni, és elégetik a ruhádat, és nem
tehát,
tudom.
Tehát, hogy itt vannak több rétegű vegyvédelmi ruha, ezt most tényleg nem akarok okoskodni, ezt a Kemenési Gábor sokkal jobban tudná, de hogy tehát van 40 réteg vegyvédelmi ruha, ennek külön levegőztető rendszere van, ami a levegőt is zárt rendszerbe vezeti el, zárt rendszerbe, szűri, zárt rendszerben tárolja, tehát hogy az sincs, hogy kitüsszentem a SARS vírust a Petri csészéből, és akkor kiröpül a nem tudom légkondin, tehát hogy ilyen nincsen, megvannak a protokollok, hogy hogy lehet bemenni, hogy lehet kijönni, megvan az, hogy mit lehet és mit nem lehet kihozni, és a kihozható dolgoknak a listája az szerintem egy ilyen sajtfecnél elfér, tehát hogy ennek egy elképesztő szabályozása van.
Volt már ebből bármilyen biztonsági probléma, vagy baleset, tehát hogy kijutott valami, vagy az, hogy bent történik valami, az előfordulat, nem? Tehát, hogy valaki bent fel... Mondtál példát, hogy volt ilyen, hogy valaki
bent
feltözött.
Igen, mondjuk az, hogy a balesetek leginkább abban szoktak, abból állnak, hogy mondjuk bármilyen kórokozóknak a kezelések közben személyi sérülés történik. Tehát ez azt jelenti, hogy valaki megszúrja magát, megsérti a ruha felszínét, tehát hogy ez nem úgy szokott lenni, hogy meglazul egy csavar, és akkor kiszalad rajta az ebola, hanem ez tényleg, tehát hogy itt valami véletlen baleset történik, és akkor ugye amikor kijutnak ezek a kórokozók, akkor általában tehát egy páciensen keresztül jutnak ki. Ez ugye, amit mit tudom én, például nálunk, ami történt, amit Szlávik doktor is mesélt, hogy ebolával dolgoztak itt a budapesti laborban, és az egyik kutató megsérült egy olyan környezetben, ahol amúgy ez a vírus is volt, és akkor rögtön átvitték a karanténba, és akkor karantén, vakcinák, gyógyszer, és végül semmi baja nem lett, tehát hogy bent tartották, és
de nem irigyeljük azért az a fél óra, amit ott még eltöltött, azon izgulva, hogy ez most bejön-e, vagy sem.
Hát akkor... szerintem nem fél órát, hanem szerintem 2 vagy 3 napot, vagy nem is tudom mennyit volt, amíg ugye nem lehetett tudni. Tehát az gyakorlatilag abból áll, mindenki ül és nézi, hogy belázasodik-e az illető, és hogyha igen, akkor baj van. Illetve amikor belázasodott...
A placebo hatás miatt.
És amikor belázasodott, ugye nem lehet tudni, hogy ez most az oltóanyagtól lázasodott be, vagy a... Tehát, hogy... Tehát igen, ezek a laborok nem véletlen, ahogy ugye a videóban is felhívják rá a figyelmet, hogy ebben az egész világon van belőle körülbelül 50 darab.
És az egyik Pécset, ezek szerint?
Igen, és az egyik, úgy tudom, hogy az Pécset van, hogy ők is ugyanebbe a kategóriába esnek, tehát hogy ők is ugyanezekkel a törzsekkel dolgoznak. És akkor ami még szerintem nagyon fontos mondani, úgy ugye, hát hogy itt volt, hogy hát ez és koronavírussal is foglalkoznak. Ezt ugye onnantól, hogy kimondta, hogy SARS, tudjuk, hogy igen, mivel az is egy koronavírus. De hogy, tehát, hogy ezeknek a laboroknak ugye nem csak az a fontos célja, hogy nemzetközi jelentőségű kórokozókkal foglalkozzanak, tehát hogy például ebolát tároljanak, vagy például SARS vírussal dolgozzanak, hanem ők helyi jelentőségű kórokozókkal is foglalkoznak. Tehát, hogy most tényleg, hogy csak egy példát mondjak, ugye amit a Gáborékról tudni lehet, nagyon jó publikációkból is, hogy ők például egy a ebola rokonsági körébe tartozó jovíruszal dolgoznak, amit miskolci denevérekből mutattak ki, azért, mert ott vannak közel a lelőhelyhez, és hogy onnan nyilvánvaló, hogy oda fogják bevinni ebbe a laborba, és nem átszállítatjuk, nem tudom, San Diego-ba vagy akárhova. Tehát, hogy a wuhani laborban feltehetően a Wuhan körül elterjedt vírusok rokonsági körébe tartozó kórokozókkal fognak dolgozni.
Tehát, hogy ez inkább megnyugtató, hogy ott volt a helyben ez a labor, ahol ki is tört, nem pedig ellenkezőleg.
Szerintem igen, de most én lehet, hogy igen, én élnék a gyanúperrel, hogy ez most egy véletlen. Tehát kitörtek már nagyon súlyos járványok ott is, ahol egy darab labor nem volt a környéken, és rengeteg labor van, aminek a környékén nem törtek ki járványok. Tehát, hogy
jó, ezt inkább arra mondtam, hogy azért felvetett olyan dolgokat a videóban, amiről beszéltél is például a modellekről, modellalkotásról. Tehát, hogyha minden szó szerint úgy zajlik, ahogy azt modellezték előtte, szerintem az a legmegnyugtatóbb, nem?
Igen,
mert
igen.
Akkor látszik, hogy mennyire felkészültek vagyunk a korábbi tapasztalatok
igen,
alapján.
Igen, tehát én például, nekem az volt az egyik olyan szám, amit ugye mondott, hogy 2019-ben a gonoszok, amikor összeültek, akkor 65 millióra jósolták a betegek igen. számát, és hogy...
Tehát, a halottak számát.
Vagy a halottak számát, igen. És hogy egyelőre ott tartunk, hogy 14 ezer érintett van, és ebből 300 halott, ami azért a 65 milliónál jelentősen szerintem egy jobb
még.
Szám. Jó, még valóban.
Nem, hogy akkor dörzsölik a tenyerüket, hogy beszopták Bill Gates-ét.
Én tényleg sokkal jobban örülnék, hogyha, mit tudom én, ha mondjuk a pandemiket úgy játszanám, hogy előre tudnám, hogy kb. Mire lehet számítani, mint hogyha ilyen letolt gatyával érnének ezek a dolgok.
Még egy kapcsolódó kérdés, mert ugye a videó sugalmazásának a lényeg az ez, hogy a szabadalom. Tehát, hogy itt az egész azért történik, hogy valakik betegre keressék magukat. Tehát, hogy is van ez a vírus, illetve vakcina szabadalmak világa? Ez hogy néz ki? Mert szerintem ezt senki nem tudja.
Hát itt a szabadalmaknál azért annyi alapja talán van annak, amit elmondtak, bár nem ebben az esetben azt azért szeretném leszögezni, hogy volt azért néhány éve egy botrány abból, hogy pont a HIV gyógyszerekkel kapcsolatban, hogy megemelték a jogdíjakat.
Valaki megvette a világ leggyűlöltebb embere, megvette azt a gyógyszergyárat, és akkor...
Igen, és felemelte az árát valami nem tudom mennyivel.
Igen, lehet, hogy valami ilyesmi állt a háttérben, hogy ettől aggódnak, hogy valami hasonló fog történni, de...
Na most ezekről a szabadalmakról... Igen, azt tudom, hogy szerintem, vagy legalább ő említi is ott a sci-fi filmeket, ami azért nem tudom, hogy mennyiben képezte forrását ennek az egésznek, de hogy tehát a vírus szabadalmakról ahhoz ugye, hogy említettük, hogy mondjuk egy előtt kórokozóval dolgozó ellenanyagot, vagy egy előtt, vagy egy kórokozónak a fehérje buroknak a részét tartalmazó ellenanyagot fejleszteni lehessen, ahhoz kell egy kórokozó. És kell egy olyan kórokozó, ami laboratóriumi körülmények között tartható, laboratóriumi körülmények között stabil, amit nem egyszerű megtalálni. Tehát, hogy ugye ők azért nem olyanok, hogy kicsippentem az örökítő anyagot a közepéről, és akkor ott marad a fehérje burok, tehát nagyon sokszor szétesik, nagyon sokszor lebomlik, tehát ezeket nehéz megcsinálni, és amikor valakinek végre sikerül, azt nyilvánvalóan szabadalmaztatni fogja, hozzátéve, hogy mondjuk egy világméretű járvány esetében, ugyanúgy, ahogy mondjuk a szekvenciákat is ma már ugye online adatbázisokba föltöltögetik, hogyha egy ilyen típusú vakcináról van szó, akkor ott a szabadalom az egy hozzáférhető valami lesz. Tehát így itt most tényleg itt én gazdasági viszonyokra is...
De bocsánat, az igaz, hogyha van egy cég, aki ennek a vakcinának az előállításával vagy a kifejlesztésével foglalkozik, azutána el tudja, mint egy gyógyszergyár, hogyha kifejleszt egy gyógyszert, azt el tudja adni pénzért, és ebből fedezi azt az iszonyatos költséget, amiben egyébként a gyógyszerfejlesztés kerül.
Ez így van, de hogy például egy ilyen világméretű járvány esetében ugye az a bizonyos cég, azért mondom, hogy itt gazdasági viszonyokra kell visszavezetni. Tehát, hogy annak a cégnek egyrészt van egy távlati terve. Na most, hogyha ő előáll a vírus vakcinájának a szabadalmával, majd azt mondja, hogy de 2000 dollár darabja, és azon ennél alacsonyabban nem adom, akkor viszonylag rövid jövőt jósolok neki. A másik pedig az, hogy mondjuk, ha azt mondom, hogy tessék, a wuhani labor a Conteónak megfelelően előáll ezzel a szabadalommal, vagy a Bill Gatesnek az intézete előáll ezzel a szabadalommal. Tehát ahhoz, hogy valaki hosszú távon tudjon bármiből keresni, ahhoz kell egy fizetőképes kereslet, már pedig a 65 millió ember meghal a világon, ez viszonylag vissza fog esni. Tehát, hogy itt azért ez nem úgy működik, hogy a nem tudom, gonosz kövér ember üldögél a karosszékben és szedi be a pénzt. Tehát, hogy amikor ilyen világméretű egészségügyi vészhelyzet van, akkor ugye a szabadalom megszületésekor arra már van tőke elkülönítve, hogy azt azonnali hatállyal felvásárolják attól a gyógyszercégtől, aki először előáll vele egy viszonylag reális áron, és elkezdik minél hamarabb terjeszteni, hogy megállítsák. Tehát, hogy nincs olyan gyógyszercég, akinek az az érdeke, hogy egy halálos tüdőgyulladás végig söpörjön Európán, Amerikán, Dél-Amerikán, és mit tudom én hol. Ez ugye ez nagyon sok szempontból. A másik meg ugye, tehát hogy ugye említi ezt a Purbright Institute-ot, ahol élő állatos antitestes labort alapítanak, aminek ugye az az elve, hogy élő állatokkal termeltetett antitesteket lehet aztán kivonni vérmintákból, és akkor ezeket lehet a betegek kezelésére használni. Ez megint egy olyan dolog, hogy ahhoz, hogy az állat, ő nem fog nekem puszira antitestet termelni, tehát az nekem be kell oltanom őt egy kórokozóval, amire ő termel nekem egy antitestet, amit én ki tudok választani belőle, és ez megint, tehát hogy nem tudok lepkehálóval Wuhan vírusokat fogni, tehát nekem ahhoz kell egy olyan vírus törzs, ami laboratóriumban életképes, amit tudok tárolni, amit tudok szállítani, ami stabil, és ami kiváltja ezt a válaszreakciót az adott állatfajból, vagy kísérleti állatból, ahhoz, hogy nekem az antitest termelés az ugye működjön. Tehát ugye ahhoz, hogy mondjuk egy stabil ellátmány legyen mondjuk ebből az akármilyen antitestből, ahhoz nekem kell egy stabil ellátmány abból a kórokozóból.
Már nem tudom, mit akartam mondani. Ja, igen, hogy azért az ilyen nagy világjárványoknál azért megvan a hagyománya annak, hogy hogy azért elsősorban nem a kapzsiság szokott szerepet játszani, és ennek szerintem a legszebb példája volt annak idején Szalk meg Szabin, amikor a gyermekbénulás elleni vakcinát, illetve a Szabin cseppek szabadalmáról lemondtak, tehát ennyi.
Igen, tehát hogy ez biztos, hogy tehát az, igen, az nem állítom, hogy aki először meg fogja találni ennek a vírusnak a vakcináját, az annak nem lesz, ez egy marha jó PR. Amúgy, hogyha megtalálják, akkor azért tényleg bőven érdemelnek némi kreditet.
Ja, akkor azért örüljünk.
De hogy igen, tehát hogy azért ez nem lesz egy kis dolog, de hogy ez mindenkinek a jól felfogott érdeke, hogy ez ne abban nyilvánuljon meg, hogy és akkor most minden milliós összegekbe fog kerülni, és ha most nincs eltéve nem tudom mennyi pénzem, akkor is elpusztulok a kórházi ágyamon, tehát hogy ez nem így fog működni.
Hála Istennek, és ez egy szuper jó végszó, ugyanis ki leszünk hajítva innen, ugyanis be van foglalva a terem.
Most már csak a Netflixet magyarázd, de légy szíves.
De még egy gyors kérdés, belefér természetesen,
hogyha... Én még nem láttam, de amint megnéztem, elmagyarázom. Nekem a zombik esetén volt egy ilyen összeesküvés elméletem, hogy valaki tudja, hogy jön a zombi vírus, és akkor a Laci gyorsan csinált is egy podcastet erről, és hogy megtanítanak minket, hogy kell zombikat túlélni. De hogy nem jött be, sajnos. Még.
Pedig hirtelen fel fog ugrani majd a...
És arra is volt egy hosszú Netflix sorozat, ugye?
Igen, hát. De hát aztán azt is behalt, így a nem tudom, hanyadik évad után.
Én sem bírtam végignézni.
Hát, ha lenne éppen, akkor lehet, hogy akkor mégiscsak ez a szerep. A Csernobil sorozat is sokkal jobban ment volna, szerintem, ha lett volna ott rögtön utána egy atombaleset.
Lehet, hogy azt is ők csinálták.
Én egyébként lehet, hogy a Netflix helyében valamit azért robbantanék valahol, mielőtt mondjuk a második évad kijön belőle.
Nem adunk ötleteket, viszont köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nektek hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a helyszínt a Görbebögre kávézónak, a jelképes Patreon előfizetés pedig a patreon.com/szertár oldalon, a szertárhoz anyagilag is hozzájárulóknak. Szertáros tartalmakkal találkozhatok ezen a néven YouTube-on, Instagramon vagy Facebookon is, kifejezetten Szertár podcasttel pedig SoundCloudon, Spotify-on, iTunes-on vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is szívesen használtok. Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel és értékeljétek az adásokat, ez segít abban, hogy minél több emberhez eljussanak. A mai beszélgetésből egy videós változatot is láthattok majd Mesterházi Dávid Apavlog című YouTube csatornáján. Ha kérdésetek, felvetésetek van, a bázis@szertár.com címre várom a leveleiteket. Egy hét múlva egy másik témával jövök vissza, ha csak nem lesz addig még egy kis kiegészítése a wuhani koronavírusos témához. Legyen szép hetetek, sziasztok!